napot kívánok! Szeretettel köszöntöm újra a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, aki bekapcsolódik a műsorba. Ma a városról, a vidékről és a közlekedésről szeretnék beszélni önökkel. Bevezetül egy érdekes kérdés, amit a diákjaimnak is felszoktam tenni. Ha választhatnánk, szabadon választhatnánk, hogy egy értékes, budai hegyekre néző pesti rakparti erkélyes nagy lakást szeretnénk-e, vagy ugyanilyen értékű, ugyanilyen szobaszámú, ugyanilyen felszereltségű kertes házat Budapest környékén? Önök is tegyék föl maguknak, és válaszolják meg maguknak ezt a kérdést. Diákjaink válasza úgy szokott hangzani, hogy akik a közeljövőn terveznek gyermekeket, kötnek házasságot, azok a kisgyermekek miatt nagyobb számban szavaznak a ugyanolyan értékű vidéki házra, és azok, akik pedig a belvárosban nőttek fel, és szakmai körülményeik alapján a városi életet preferálják, azok pedig a pesti rakparti Gellérthegyre vagy budai hegyekre néző lakást szokták említeni. Objektíve is a kisgyermekesek és a nyugdíjasok azok, akik a nyugodtabb életet preferálják, és családi szempontjaik alapján inkább a kertesház mellett döntenének. Na most kérem szépen, hát a város, vidék és közlekedés összefüggéséről beszéljünk egy kicsit. A városok ugye történelemben nagyon hosszú múltra tekintenek vissza, ugye a Mezopotámiában, Egyiptomban és a Szentföldön Jerikó városát emlegetik a legrégebbiek között. A városnak földrajzi fekvése mellett kitüntetett szerepe van a gazdaságban. A városok elsősorban a kereskedelmi helyeknél, utak találkozásánál alakultak ki, és a burg, ugye vár, és bürger, a városi polgár még szavában is a németeknél jelzi ezt az összefüggést. Na most a városnak a jellege az, hogy a gazdasági jellege szerint a középkor óta a nem agrár jellegű települést jelölte, másrészt amelyiknek viszonylag nagy a népsűrűsége. Miért említem ezt? Magyarországon és ugye a monarchiában egy speciális szerepet töltöttek be a mezővárosok, akik a török elnéptelenedés után újra felvirágoztatták a mezőgazdasági termelést, egyben a terményeket is kicserélték, és privilégiumként a városi jogokat is megszerezték. Hát ez a magyarázat annak, hogy a mi alföldünkön olyan sok mezőváros van, de amely megpróbálja, sőt a 21. században egyre inkább egyesíti a város és a vidék előnyeit. A népesség, népsűrűség gyarapodása is szembeötlő az urbanizáció, a városiasodás folyamatában. A városiasodás és a várossá alakulás az két dolog, összefügg, de két különböző dolgot jelöl. A városodás az infrastruktúra kiépítését, a kényelmi szolgáltatásokat, az ipari vagy szolgáltatási jelleget és a központ jelleget foglalja magában. A jogi része a városra nyilvántásnak, a városi jogállásnak az odaítélése. Etéren is ugye Európában és világszerte a városok száma és lakossága igen gyarapszik. Olyannyira, hogy a fejlődő világban aggasztóbb értékű a növekedés, 15-20 milliós nagyvárosok keletkeznek, sőt a földrajzi előrejelzések szerint 2050-ig 65 darab 10 millió fölötti nagyváros keletkezik a fejlődő világban. Annak előnyeivel, de súlyos problémáival együtt a külvárosoknak a nyomora, a túlnépesedés, az infrastruktúra egyre nagyobb megterheltsége, tehát a város előnyei mellett a város hátrányai is nagyon szembeötlőek a harmadik világban. Európában pedig a szerves városfejlődés a 19.-20. századnak egyik fő jellemző vonása volt. 1800-ban még csak London és Párizs volt 1 milliónál nagyobb lakosú, az első világháború előttre viszont már 30 fölé emelkedett a számuk. A város központi jellegét bizonyos funkciók betöltése jelenti. Gondoljuk el, hogy a városnak központ jellege ugye az iskolázásban, középiskola, főiskola, a nagyobb városokban főiskola is, a központ jelleg a középvárosokban a középiskolák meglétét, kórház meglétét, áruház meglétét és közigazgatási, a helyi, illetve területi közigazgatási funkciót jelenti elsősorban. Emellett ugye számos funkció, az iskolvárosi funkció mellett például piacoknak a megléte, vonzáskörzet kialakulása, tehát hogy a környező települések, városok és a környezetéhez tartozó falvak számára is vonzáskörzetet jelent az említett területeken, tehát az ügyintézésben, iskolázásban, bevásárlásban és így tovább. Érdekes a statisztikai számbavétel is. Dániában és Svédországban 200 fő kell csak ahhoz, hogy várossá nyilvánítsanak valamit, egy települést, hogyha megvannak a szükséges infrastruktúrális elemek. Ausztriában 5000, Dél-Európában 10000, és Ázsiában 20 és 50 ezer között mozog a minimális határa annak, hogy egy települést várossá nyilvánítsa. A legtöbb ez a igényelt lakosságszám Japánban, ahol csak 50 ezer fölötti település nyilvánítható várossá. Itt Európában a kisvárosokat, a 20 ezer alatti településeket soroljuk be rendszerint, középvárosoknak a 20-tól 50 ezerig, vagy 500 ezerig országoktól nagyban függ, tehát nagy eltérések tapasztalhatók. A világvárosok ugye 1 millió fölött szokták számolni, és az óriás városok vagy megapoliszok 10 millió fő fele. Hát 10 millió fölötti város kettő van Európában, ilyen megapolisz, Isztambul és Moszkva. Ugye Isztambulnak a nagy része is az ázsiai partvidéken fekszik, de átnyúlik ugye a Boszporuszon Európába. A városok történelmi fejlődése mellett a funkciók, a városlakóknak a foglalkozása, iparvárosok ugye kialakulása és azoknak a fejlődése, annak a jó és rossz oldalaival együtt. Most az urbanizációnak szintén ugye előnyei és terhei vannak. Hát a város sűrűség, de ha optimális, akkor nem túl zsúfoltak a városok. Akkor az eltérő népesedés mellett a városoknál is, településeknél is az elvándorlás, bevándorlás, a születési arányszámok jelzik a fejlődést, de leginkább az anyagi és szellemi gyarapodás. Érdekes, hogy Európa népessége 1815 óta 1910-ig, tehát körülbelül 100 év alatt, 180 millióról 436 millióra növekedett. Óriási volt ez a robbanás, és a települések várossá válása még gyorsabb folyamat volt. Ma, mint ismeretes, az Európai Unió lakosság ugye 500, valamivel több, mint 510 millió. Ez az egész népességre értendő, nem csak a városokra. Na most a külvárosok, elővárosoknak a szerepe, ez részint a gazdasági tevékenységhez kapcsolódik, tehát Budafok, Csepel, Kispest, Rákospalota, Újpest, és így tovább, 1950-re csatolták őket Nagy Budapesthez. Az urbanizációnak négy fő folyamata van, ugye csak az első szótagot kell kicserélni, az első az urbanizáció, a második a suburbanizáció, a harmadik a dezurbanizáció, és a negyedik a reurbanizáció. Miről is van szó? Mi ennek a tartalma? Az urbanizáció során a város is növekszik, és a környező régió is, tehát a városi agglomerációnak a kialakulása. Az agglomeráció előnyei bizonyos korszakokban nagyobbak, mint a hátrányai, de utána az infrastruktúra megterhelése, megdrágulása, a városoknak a túlzott koncentrációja révén az urbanizáció hátrányá is válik. A második a suburbanizáció, amikor a kertvárosokba igyekszik áramolni a népesség, a központi rész népessége csökken, és a jobb módú vagy jobb életminőségre vágyó emberek inkább vállalják a kertvárosokból való bejárást, tehát ezért a kertvárosi szerep megnő, és a nagyvárosi régiókon belül a városi központok, a cityk stagnálnak, majd csökkenni kezdenek, és a kertvárosi agglomerációs népesség megnő. A dezurbanizációt elsősorban az USA-ban figyelhetjük meg, ott már a kifelé áramlás, a városokból való eláramlás, a külvárosoknak számos esetben a leromlása, mindez a vidékre áramlást teszi vonzóvá azok körében, akik ezt megengedhetik maguknak, vagy éppen nyugdíjasok. A reurbanizáció egy érdekes új folyamat, Nyugat-Európában, de Közép-Európában is megfigyelhetjük nálunk is, hogy a belváros, koncentrált belváros újra növekedésnek indul, a belvárosoknak az értéke a telek alapján, a gazdasági tevékenység alapján, a kulturális szórakoztató intézmények, vendéglátó helyek fejlődése alapján újra vonzóvá lesznek a belvárosok, és elsősorban például a gazdasági tevékenység, ugye a londoni citynek a pénzügyi tevékenysége kiemelkedő, munkaidő után viszont hazamennek az emberek a kertvárosba, aki teheti. Tehát egyszerre zajlanak ki- és beköltözési folyamatok, és a nagyvárosok korábbi kissé vagy jobban lepusztult negyedeinek a rehabilitációja ismét vonzóvá teszi ezeket a körzeteket, gondoljunk Budapesten is a Korvin negyednek a megújulására. A városok központ jellege mellett a szolgáltatások és a kereskedelem bővülésének jut nagy szerep. De egyre inkább az iparosodás helyett az úgynevezett kreatív ágazatok, turisztika, művelődés, pénzügyek, kultúra, hírközlés, kutatásfejlesztés kerülnek az előtérbe. Tehát a nagyobb értékteremtés, mint a városok megerősödésének, gazdasági fejlődésének fontos jellemzője. A fővárosok központi szerepe néhány országban jellemzően magas, így a népesség elég nagy hányada koncentrálódik egyrészt a fővárosba, másrészt a vonzó középvárosokba. Ezek után térünk rá a vidék fejlődésére, a vidék szerepére. Számos országban ugye a főváros és a vidéket, mint egy egymás ellentéteként, jobb esetben kiegészítőjeként kezelték. A vidék és a vidéki régióknak a régió szerveződése, felértékelődése, környezeti, gazdasági, szociális körülmények javítását jelenti. A vidék elvárja, hogy a városi kényelmi funkciók, infrastruktúra, közlekedés zárkózzon fel, tehát a vidékfejlődés az tulajdonképpen ezeknek a funkcióknak a megerősödését jelenti, elsősorban az elérhetőség és a szolgáltatások szempontjából. Ugyanígy megváltozik, egyre inkább megváltozik a fenntarthatóság követelménye is vidéken. A Római Klub 1972-ben, tehát immár közel 50 éve jelezte a növekedés határait, melyben arra mutatott rá, hogy az erőforrásokat nem szabad túlzottan kiaknázni, romboló módon rontva a következő generációk megélhetési lehetőségeit. Egy másik fontos jelentés, Brundtlandi jelentésnek hívják, 1987-ben publikálták, és arra mutatott rá, hogy azt kell mérnünk és észszerűen alakítanunk, hogy mekkora legyen, mekkora a környezeti lábnyom, az ökológiai lábnyom, vagyis egy ember hány hektár legyen értéke átszámítva, hány hektár földre van szüksége az élelme, a lakhatása, tehát háza vagy lakása felépítése szempontjából, az energia számára szükséges energia kitermelése, és végül ugye a hulladék gazdálkodás szempontjából az általa termelt hulladék összesen hány hektárt vesz igénybe földünkön. Hát kérem szépen, ha ez az ökológiai lábnyom, ami ugye szó szerint ugye a rátelepedésünket jelzi a föld hasznosítható területére, ha mindenki az Amerikai Egyesült Államok életszínvonalán és fogyasztásán szeretne élni, főleg a pazarló fogyasztást tekintve, néhány évvel ezelőtt azt mutatták ki, hogy 5,5 földre lenne szükség, ha a földünk minden lakosa ugyanúgy fogyasztana, és ugyanannyi hulladékot termelne, mint az amerikaiak átlagban. Hát ez ugye nyilvánvalóan lehetetlen, és nagyon elgondolkodtató, hogy a környezetet hasznosítsuk, felhasználjuk, de ne rombolóan kiaknázzuk. A vidék és város viszonya, ugye a urbanitási index szokta ezt kifejezni a statisztikában, tehát, hogy mennyi az adott területen élő városban lakóknak a száma, illetve az adott területen, körzetben mekkora a népsűrűség. Hát nyilván ez is egy ideig javul, az infrastruktúra fajlagosan olcsóbbá válik, de utána meg egyre drágul, gondoljunk arra, hogy maguk az építési telkek is megdrágulnak, utána pedig ugye egy buszjáratot üzemeltetni mennyivel olcsóbb, mint új metrót építeni. De hát a nagyvárosok kialakulása, az óriásvárosok felé való haladás etéren is az előnyök mellett növekvő költségekkel, gyakran hátrányokkal jár. Most a mezőgazdaság döntő szerepet játszott korábban a vidék ellátásában, és vidéken termelik meg természetszerűen a városok életszükségletét, létszükségleteihez szükséges élelmiszereket is. Itt arra kell gondolnunk, hogy a minél természetesebb környezetgazdálkodás, az észszerű vetésforgó alkalmazása, az, hogy a vegyszerek helyett a biotermelést helyezzük előtérbe, ahol csak lehet, és mindez a relatíve kevés föld, a tőke, a szakértelem összekapcsolását igényli, hozzá még ugye a tapasztalatokat és az üzleti kapcsolatok kiépítését is. Na most a 70-es, 80-as években a fejlődés, a vidék fejlődésének egyik fontos tényezője volt, hogy a mezőgazdasági népesség ugye a termelőszövetkezetek vagy állami gazdaságok mellett a háztáiban nagyon intenzív termelést folytatott, többet, mint a nagyüzemek, tehát a kisüzemekből, háztáji gazdaságokból származott a magyar baromfiellátás, a tojástermelés, a zöldség és gyümölcstermelés abszolút nagyobb hányada, mint a nagy gazdaságokból. Konkrétan a kis gazdaságok termelték meg ezekből a termékekből az 50-60%-át a piacon értékesített élelmiszereknek. Na most a belföldi piacon a TS-eknek az összeomlása, a TS-ekben folyó ipari melléktevékenységeknek a megszűnése, a privatizáció jellege, a felvásárlási rendszernek a szétzilálódása, majd újraépülése kiszolgáltatottá tette a mezőgazdasági termelőket. Ugyanígy elvesztek ugye a KGST piacok nagy része is, tehát az újrarendeződés elengedhetetlenné vált, de ez nagyon fontos folyamat lett volna, vagy lenne, ha ez pozitív irányba sikerült volna, vagy akár sikerülne ma irányítani ebbe az irányba. Miről van szó? Ugye az újonnan földhöz jutottak az új kisgazdák jó része, már városban élt, megszakadt az a kapcsolat, amely a korábbi mezőgazdasági termeléséhez fűzte, nem rendelkezett tőkével, és ma is a tőkehiány egyik nagyon jelentős dolog, és a viszonylag kis parcellákon nem lehetett, és gyakran ma sem lehet elég rentábilisan termelni. Ehhez járult, és járul ma is, a hazai termékeket kiszorító hatás. Miért probléma ez? Hát könnyen beláthatjuk különösebb érvelés nélkül is, de gondoljunk arra, hogy az agrártermelésben létrehozott értéknek csak 20%-a jön létre magában az agrártermelésben, és 80%-a az élelmiszerfeldolgozás kereskedelem területén csapódik le. Tehát éppen, hogy a termelők, a tulajdonképpeni földön gazdálkodók csak 1/5 részét kapják annak, amennyivel végül is az élelmiszer kerül a városi piacokon, illetve kereskedő láncolatokban. Az is jó lenne, ha a kereskedelem minél nagyobb része a magyar termelőket erősíteni, és a termelők szerveződéseinek, az ős termelők támogatásának, jól tudjuk, kiemelkedő szerepe van ebben. A vidék stratégiában tulajdonképpen az kellene, hogy a városi vonzáskörzetek alakulása, a közlekedés javítása, és a szerves fejlődés révén hasonló életkörülményeket lehessen biztosítani. A falvakon belüli urbanizálódás, idézőjelben mondva, de valóságosan, urbanizálódás révén, ami a városban elérhető, ugyanakkor megőrizve a természet szerepét a termelésben is, gazdaságilag is, de az élet minősége szempontjából is a sokat emlegetett, méltán sokat emlegetett Németh Lászlói Kert Magyarország megvalósításának koncepciója. A közlekedésről nagyon röviden, amennyiben ugye minek a mozgását is jelenti, hát az árukat kell mozgatni, szállítani. A közlekedésben ugye az utasok szerepe, és az információt is ide sorolnánk ehhez az ágazathoz, hiszen az informatika fejlődésével nem kell fizikailag utazni, nagyon sokszor megspórolható a fizikai utazás, és helyette számítógépes rendelésekkel, vagy éppen kiszállításokkal lehet megoldani, kiváltani a fizikai közlekedést. Na most a közlekedést úgy foglalják össze a klasszikus közlekedés kutatók, hogy a közlekedés a tér szülötte, de a térnek az áthidalásán dolgozik, ez a fő funkciója. A közlekedés térbeli szerkezetét ugye a fekvés és a helyzet, közlekedési helyzet alapján ítéljük meg. A fekvés az adott hely földrajzi jellemzőit, koordinátáit jelenti, és a helyzet pedig más helyekhez való viszonyát, tehát hogy milyen helyzetben jobb vagy rosszabb helyzetben van-e versenytársaihoz, a környező agglomerációhoz képest, vagy más városokhoz képest. A közlekedés térbeli szerkezetét ugye a költségek alakítják, részben a költségek, részben a hozzáférhetőség, és részben az agglomerálódás. Az elhelyezkedés abból a szempontból fontos, hogy minden tevékenység bizonyos helyhez kötődik, természetesen ha mozgatható is. A komplementaritás, hiszen az áruszállítás és a javak mozgatása el kell juttatni a termelőtől, ahol egyik helyen többlet van, például az Esztergom kertvárosban megtermelt Suzuki-knak csak a töredékét lehetne értékesíteni a környéken. Ugyanígy a tokai bor nagy részét nem Tokajban isszák meg, tehát az áruszállításnak a haszna és előnyei nagyon fontosak. A közlekedési ágazatokról röviden csak néhány szót. Az egyik az az, hogy a közútnak a fontossága, a rugalmasság, a járműveknek a beszerzési költsége, ugye még egy nagyon jó autóé is, csak töredékét teszi ki a vasútnak. Az útvonal választásban szabadságot biztosít ugye a gépjármű a vezetőjének, és ha jók az autópályák, akkor nagy sebességet lehet elérni. De most a vasút nagy beruházást igényel, kiépítése, a fenntartása is viszonylag tőkeigényes, de azért alacsonyabb költséggel lehet szállítani, tehát a jól kiépített vasutak egyben az eszköz, allokáció és a piaci térhódítás szempontjából is nagyon fontosak, gondoljunk a transzkontinentális vasutakra. A számítások azt mutatják, hogy 600-800 mérföld felett hatékonyabb a vasúti szállítás, ezt az USA-ba mutatták ki. Nagyon érdekes a nagy távolságú gyorsvasutaknak, nagysebességű gyorsvasutaknak a kiépítése. Berlin és Hamburg között terveztek egy körülbelül nem egész 600 kilométernyi gyorsvasutat, ezt ugye nem lehetett megvalósítani. Számosokból túl drágák voltak a telkek, jogi okok, kisajátítási problémák, beruházási problémák, és így tovább. Kína megvette ezt a technológiát, és kezdetben az első évben néhány száz, ma már 5 év alatt jóval több mint 10 000 kilométer gyorsvasutat építettek ki. Melyek az elvárások a közlekedéssel szemben? Hát a megbízhatóság, ugye az első követelmény, hogy biztonságosan utazzunk. A vasúti közlekedés és buszközlekedés, tehát a közösségi közlekedésben ugye a pontosság nagy szerepet játszana, mennyi hátrányt és veszteséget okoz, ha nem pontos a járat. A sűrűség, az optimális sűrűség elérése, hát ez ugye más egy kis faluba, ha óránként jár a busz, az elegendő, ha a nagykörúton 5 percet kell várnunk, a 6-osra mondjuk, akkor összetorlódunk. A lefedettség is fontos, hogy milyen az úthálózat és a vasúthálózat. Kérem szépen, Magyarországon, a történelmi Magyarországon az első világháborúig 20 ezer kilométer, minimálisan kerekítve, 20 ezer kilométer vasútvonalat építettek ki, és működtettek rentábilisan. Hát kérem szépen, a MÁV-nak a megszervezése és a vasúti közlekedés jó kiépítése és jó működtetése, etéren ötödikek voltunk Európában, Belgium, Németország, Hollandia és Ausztria után, majd Svájc ugrott az ére, vasútsűrűséget tekintve Belgiummal együtt a legsűrűbb és a leggyorsabb, kényelmesebb, megbízható vasúti közlekedést biztosítja. A közlekedés mindig sajátos marad, mert az értékesítésnél az optimális időt és helyet nem lehet előre meghatározni, hanem hát, hogy ki és hova szeretne utazni. A kereslet és a kínálat találkozása mindig a kereslet által meghatározott ponton történik, hiszen ha Szegeden van dolgunk, akkor nem utazunk Debrecenbe és fordítva. Természetesen a szűdülést azt megválaszthatjuk. Tehát sajátos a teljesítmény, a csere tárgya, és nem raktározható, tehát adott időben kell nyújtani. Stratégiai követelmények még a jó lefedettség mellett az utazási szállítási kényelem, a pontos információ, a gyorsaság és a kapcsolatrendszer is. Ne feledjük el, hogy kérem szépen Magyarországon etéren nagyon sok a tennivaló, és általában is Közép- és Kelet-Európában, mert a helyi buszoknak a menetrendje több mint 90%-ban nem igazodik a MÁV menetrendhez, hosszú várakozási idő van emiatt, tehát sürgősen össze kéne hangolni például a busz és a vasút menetrendeket, értelemszerűen a helyi közlekedésnek kell igazodnia a vasút vagy a hév menetrendjéhez. Nagyon gyakran előfordul, hogy a buszról leszállva szomorúan látják az utasok, hogy éppen előttük megy el a hév, ami 2 vagy 5 perces időpontpótosítással kiküszöbölhető lenne. Tehát vannak olyan fejlesztési területek is, például a jobb szervezés és a jobb kapcsolódási rendszerek révén, amelyek nem okoznak többletköltségek. Ezen is javítanunk kell. Hát mindnyájunknak jó legyen a közlekedés, javuljon, és ezáltal város, vidék és közlekedés együttes kapcsolata is jobb legyen az emberek javára. Befejezésül egy fontos kérést szeretnék. A Mária Rádió hallgatói és munkatársai egy nagy családot alkotunk. A szentmisékkel, az imádságok sugárzásával, Anyaszentegyházunk tanításának közvetítésével a Mária Rádió azt igyekszik szolgálni, hogy minél többen jussunk el Máriával Jézushoz. Ezt szolgálják szellemi, társadalmi és szakműsoraink is. Kérjük, hogy imádságukkal, önkéntes munkájukkal és akinek módja van, anyagi támogatással is segítse a Mária Rádió munkáját. A Mária Rádió kizárólag a hallgatók adományaiból tartja fenn magát. A fenntartási, működési és sugárzási költségekhez kérjük szépen hozzájárulásukat. A Mária Rádió honlapján a támogatás menüpontban megtalálják a szükséges információkat. A Jóisten fizesse meg 100-szorosan adományaikat. Egyszerre számítunk imádságukra, önkéntes közreműködésükre és adományaikra. Köszönjük szépen, sok köszönet a Mária Rádió nevében. Viszont hallásra!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.